Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Mai adásban három témát hoztam nektek. Az elsőt rögtön a NASA-tól. Egyébként ez egy HVG-n megjelent cikk, a címe Pár percet kér öntől a NASA. Néhány kattintással sokat segíthet a Mars missziónak. Úgyhogy teljesen abszolút nem clickbait. Tényleg erről van szó, úgyhogy ha akartok segíteni a Mars missziónak egyébként, akkor link a show notes-ban. Arról van szó, hogy ugye azt nyilván tudjátok, vagy valószínűleg tudjátok, hogy a Marson a NASA-nak vannak űrjárművei, hát ugye ezek ilyen robotok, amik mindenféle tudományos munkát végeznek, ilyen például a Curiosity nevű robot is, de egyébként egy csomó robotja, meg helikoptere, meg egyéb ilyen van a NASA-nak a Marson, aminek hát természetesen ahhoz, hogy elvégezze a dolgát, navigálnia kell valahogy a vörös bolygó felszínén, ami az esetek nagy részében hát nem távirányítással, hanem önirányítással automatán működik. Nyilván azért, mert ugye most már kedven messze van ahhoz, hogy nem tudunk real-time kommunikálni az ott lévő egységekkel, na ettől még persze lehetne távirányítani, csak kicsit nehezen lehet reagálni, ha bármi történik. Több perc az eltérés, még a fénynek is, tehát a rádiójeleknek is. Úgyhogy így ez nem nagyon megy, önálló navigációra van szükség. Azonban az önálló navigáció az hát nem olyan egyszerű. Mert a Mars felszíne természetesen, mint akár a Föld felszíne is, hát nem egyenletes, vannak rajta ugye kavicsok, göröngyök, hát értjük, hát nem autópálya. Szóval nyilvánvaló, hogy kellene valami menő AI cucca marsi robotokra, vagy marsjárókra, ami képes úgy elvezetni, hogy azonosítja a különböző akadályokat vagy veszélyeket, kikerüli, azt útvonalat tervez. Magyarul ugye önvezető autó problémával állunk szembe, csak egy kicsit könnyebb, bizonyos szempontból meg nehezebb. Ugye miről beszélek? Természetesen arra gondolok, hogy abból a szempontból könnyebb a helyzet, hogy hát nem igen van forgalom. Mars az egyetlen bolygó szerény ismereteink szerint, amit robotok laknak kizárólag, ugye amiket mi küldtünk oda, de hogy így nem nagyon jönnek ezek egymással szembe, mert vannak néhányan a bolygón, úgyhogy ilyen gond nincs, meg nem jönnek a gyalogosok, meg nem fog elénk vágódni egy random biciklis, tehát ez a része, ez megoldódott, meg nyilván nem tudunk senkit elütni, meg stb. Viszont nem olyan azért a felszíne, mint a Földnek, azért kicsit más, másik bolygó, meg máshogy vannak azért egy picit a dolgok, ugye más a gravitációs erő, tehát mármint hogy a nehézségi erő a bolygón, nyilván a bolygó másik tömege miatt. Szóval, hogy azért nem egészen ugyanaz, magyarul nem lehet azt mondani, hogy hát vegyétek meg, ami a Teslába van, aztán akkor rakjátok bele, azt csá. Mert hogy nem egészen erre a feladatra van. Magyarul kell csinálniuk egy sajátot, ami nem fog nekik gondot okozni, mert elég okos gyerekek vannak a NASA-nál. Ezzel most nyilván meglepődtetek, hogy ezt mondtam, ez nagyon informatív volt. Na de értitek a lényeget. Viszont hát ami nekik nincs, nyilván meg senkinek, vagy hát hogy így az nehéz, az a baromi sok idő és az emberi munka. De természetesen a NASA-nál lévő okos gyerekek sem tudnak tanítóállomány nélkül AI-t tanítani. Magyarul szükségük van arra, hogy baromi sok képet felcímkézzenek az emberek, és behúzzák rajta egérrel tulajdonképpen, hogy ez itt egy kis bucka, ez egy bökkenő, ez egy lapály, erre érdemes valószínűleg menni, amit mi emberi aggyal ugye azért elég jól be tudunk lőni, magyarul tudnánk közlekedni a Mars felszínén is jó eséllyel, mert a Földön is tudunk közlekedni, felismerjük, hogy melyik az a szikla, aminek nem megyünk neki. És hát ebben kérik a segítséget, tehát gyakorlatilag a tanítóhalmaznak a feltegelése az, amit így hát kifordított a NASA a világ felé. Magyarul bárki, aki ebbe önkéntesként jelentkezik, ez nem egy bonyolult folyamat nyilván, nekik se érdekük, az tegelhet fel képeket, és ezáltal létrehozhatja azt a tanítóhalmazt, aminek a segítségével majd feltanítják a modellt, ami majd segít irányítani. Hát most először a Curiosity-ről van szó, de nyilván, ha ilyen modell elkészül, akkor valószínűleg a jövőbeli összes ilyen marsjárgánynak a valamilyen módon a részét fogja ez képezni értelemszerűen. Hát nagyon szomorú, sajnálatos tény, hogy a HVG cikke alatt a kommentekben már jelentek meg olyan emberek is, akik hát ilyen magukat viccesnek gondolják, és direkt hülyeségeket húztak a képre. Ezt majd ti is megnézhetitek magatoknak. Hát ez, nem tudom, hogy ez miért jó, vagy miért vicces. Nyilvánvalóan megfelelő módszertant alkalmaznak a NASA-nál, tehát természetesen ezek ki fognak esni. De hát most okoztak egy kis plusz munkát, egy tudományos felfedezésbe, egy kis hátráltatást sikerült belevinniük, hát biztos baromi humoros gyerekek, na mindegy, erről ennyit. A link a show notes-ban, viszont hogyha van kedvetek és időtök egy ilyen, azt gondolom, hogy vitán felülálló a jó dolognak hozzájárulni, akkor hajrá, mert minden egyes feltegelt kép segít nekik. Gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog, úgyhogy beszámolok róla nektek, hát ha valamelyik kötőknek van kedve, meg kattintani pár képet, és akkor ennyivel beljebb van a Curiosity, vagyis kijebb, mert hogy tud tovább menni. Értitek? A következő témám az nem egy cikk, hanem egy szoftvertermék, amit meg lehet venni, illetve hát most ilyen ki is lehet ingyenesen próbálni. Igazából nem tudom, hogy ki az, akinek ez igazán jó, mert én megnézegettem, és na mindegy, már erre visszatérek, amikor bemutattam a terméket. A termék neve AI2SQL, vagy SQL, ki hogy szereti mondani, ugye az SQL-t magyarul, szépen mondva. És hát igen, benne van a nevében, hogy ez micsoda. Tehát arról van szó, hogy ez egy olyan eszköz, aminek, hogyha elkezded normál emberi nyelven beírni, ez egy nagyon egyszerű form, tehát van egy fölülablak, egy alulablak, meg középen egy gomb. Az a működés, hogy a fölülablakba beírod, hogy három táblám van, ez és ez, tábla nevekkel. Szeretném, ha meg tudnám nézni azokat az embereket, akik a 10 pont fölött értek el a matek teszten, de 4 pont alatt a magyar teszten. Most mondtam valami tök mindegy, ez egy query. És ha megnyomod a Generate Query gombot, tényleg ez a neve egyébként, Generate SQL, bocsánat, ez a neve, akkor az alsó formba legenerálja neked azt a query-t, amit ha lefuttatsz az SQL alapú adatbázisodon, nyilván ez standard SQL, tehát mondjuk nem tudom, valami nem standard SQL-t használó DB-n van, akkor azt nem fogja megugrani értelemszerűen. De lefuttatsz az adatbázisodon, akkor megírja neked gyakorlatilag ezt a query-t. Most én azért nem tudom, hogy ez kinek igazán jó, mert szerintem aki meg tudja már az adott bázisában mondani a tábla neveket, és logikus módon el tud mondani egy emberi szavakkal megírt lekérdezést, azt már csak egyetlen dolog választja el attól, hogy ezt meg tudja írni SQL-ben, maga a szintaxis ismerete, és azért az SQL alapvető szintaxisának ismerete az nem olyan nagyon bonyolult, hogy szerintem ez egy... Szóval az bárki meg tudja tanulni, na. Tehát az nem egy magas szintű programozás vagy ilyesmi, hanem olyan bonyolult az a szintaxis. Nyilván most a Uber profi SQL-eseket nem biztos, hogy utoléri az ember, én például biztos nem tartom magam Uber profi SQL-esnek semmiként, de az esetek nagy részét tényleg néhány parancs ismeretében azért meg lehet ugrani. Szóval inkább azért mutatom be ezt nektek, mert szerintem nagyon érdekes maga a gondolat, meg ahogy működik, ki lehet próbálni, tényleg működik egyébként, tehát hogy ez amúgy tényleg megy. Érdekes szerintem nagyon a gondolat, hogy gyakorlatilag helyettünk megírja az AI a kódot, ugye sok ilyen találkoztunk már. Ez ugye egy sokkal szűkebb, sokkal kisebb volumenű próbálkozás, mint a komplett kód megírós dolgok, amikről már beszámoltam a korábbi adásokban. Ugye az SQL ilyen szempontból jóval szűkebb terület, de talán épp ezért jobban is működik, vagy működhet ez, realisztikusabb, hogy működni fog. Természetesen, ha lehet ezt így mondani, hogy természetesen, de igen, természetesen emögött is a GPT-3 áll, mármint, hogy az az AI motor, ami SQL-re lett látanítva. Érdekességképp azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézzetek és rákattintanotok. Hát nem olcsó, tehát hogyha így akartok mondjuk tényleg több query-t csinálni, a fizetősben ott azért 9-19-49 dollár havi árazás van, de hát szerintem ebből az 50 dolláros, ami egy realitás, mert azért 9 dollárosban 20 futás van, tehát azt gondolom, hogy az inkább a próba kategória szerintem, nem tudom. És a 50 dollárosban is csak 150, szóval én is itt látom azt, hogy hát mivel a GPT-3 jelenleg nem olcsó, mondjuk így, ezért az arra épülő megoldások is hát nem olcsókra. Tehát most kinek mi mennyit ér meg, persze, de na, értitek, hogy mire célzok. Természetesen itt is vannak ilyen mindenféle árazási opciók, meg mit tudom én, link a show notes-ban, nézzétek meg. Ez már nem is annyira fontos, már mint hogy az adásnak ez kevésbé része, de inkább azt magát a működést találom izgalmasnak, és én ebben látok jövőt, még akkor is, ha most így konkrétan nem látom, hogy ki az, aki egyébként tisztában van az adat szerkezettel, a táblanevekkel, de nem volna képes megírni egy query-t. És hogy az a valaki miért nem szánja rá azt a, nem tudom, egy órát, hogy azt a szintaxot megtanulja. De lehet, hogy most ezt én elbagaterizálom, és van, akinek meg pont ez segít a dolgába, úgyhogy nem tudom, minden esetben magát a koncepciót azt tök érdekesnek találtam, úgyhogy be akartam nektek mutatni. A harmadik témánk az pedig, hát valamilyen fokig szintén a GPT-hez csatlakozik, vagy kapcsolódik, bár inkább ellentétesen, ha lehet ilyet mondani. Hát, most megint bajba vagyok ugye a nevekkel. Asifrazzak, biztos nem így mondja a nevét, de hát nem tudom, tollából jelent meg, hogy Facebook AI introduces GSLM, a textless NLP model that breaks free completely of the dependence of text for training. Ez egy nagyon érdekes megközelítés, ugye tudjuk, mert már ezerszer beszámoltunk erről, hogy a GPT-3 a csúcs jelenleg az ilyen szövegalapú nyelvi modellezésben, de a gyakorlatban még abszolút ott van a BERT és annak 500 változata, mint a Roberta, stb. És hogy ezek nagyon nagy modelleken, nagyon sokáig, nagyon sok pénzen keresztül trénelt, stb. Ezt már 500-szor elmondtam, nem is akarok megismételni. De mindegyiknek az a titka, a kulcsa, hogy bazi nagy adathalmazon készítették el. És hát nyilván emiatt kicsi estet, mondjuk én nem tudok nekiállni egy GPT-4-et megcsinálni, mert nincsen ilyen végtelen adathalmazom, egyedül nem is nagyon tudok készíteni, egyszerűen irgalmatlan sok munka, mert arról nem beszélve, hogy nincs mögöttem a x millió dolláros hardware háttér sem, de értitek. Szóval, hogy ez azért jó, mert ilyen hatalmas és sok erőforrás van benne. És hát ebben a nyelvi modell és természetes nyelvfeldolgozás versenyben természetesen a Facebook sem szeretett volna lemaradni, ugye a Google féle BERT és az OpenAI/Microsoft féle GPT mögött, mellett, mindegy. Szóval egy másik megközelítést hoztak létre. Ők azt mondták, hogy tök jó, akkor abban mi most már nem fogunk versenyezni, hogy mi még 18 millió dollárral vagy 180-nal többet költsünk rá, és akkor legyen a miénk a legnagyobb, és akkor így megy ez így egymás után, és akkor végén már tényleg az nyer, akinek nagyobb a kasszája. Mert hogy lehet így versenyezni, de hogy nyilván ez nem ebbe utaznak, ezek tech cégek és nem bankok, tehát nem abba utaznak, hogy ki tud többet befektetni, kvázi ugyanabba, hanem arra gondoltak, hogy ők egy másik megközelítést csinálnak, egy olyat, aminek az újra tanításához elvileg nincs szükség további szövegre. Itt kifejezetten audio szignál, audio jelekről van szó, amiknek nincs labelje. Tehát ez egy unsupervised learning, ráadásul nem is szövegalapú, hanem hangalapú, és nincs felcímkézve. Tehát ugye ebben ez a truvájt, természetesen itt is van adattartalom, amint tanul a rendszer. Az oké, nyilván a machine learningnek mindig kell adat, amint tanul. Nem ezt értettem az alatt, hogy nem kell hozzá az adatbázis, hanem azt értettem alatta, hogy nem kell a felcímkézet, tehát a borzasztó emberi munkával előállított hatalmas adatbázis, nem kell hozzá, mert hogy ez egy ilyen félig meddig unsupervised módon működik. Nagyon leegyszerűsítve mondom el, hogy mi a logikája. Nyilván, ha akartok, link a show notes-ba bele tudtok menni a részleteiben, mert egyébként nem egyszerű. Ez három részből áll, ez a modell. Egy encoder és egy decoder részből, ugye ezen nem lepődtünk meg, tehát először nyilván a hangot enkódolja valami fajta adatsorra, aztán a modell eredményét dekódolja vissza valamilyen hangformává. Ez eddig ugye nyilvánvaló, vagy hát, hogy mindegyik, az összes cucc így néz ki, ami machine learning, és a középső az viszont egy nyelvi modellt trénel. Tehát egy olyan modellt, aminek elvileg gyakorlatilag az a feladata, hogy megtippelje a következő egységet, ez időegység, ami idő alatt persze valamilyen hang, szó vagy szórészlet hangzik el értelemszerűen, de ugye ezt időben tudja kezelni a gép. És az benne az érdekes, hogy itt ez a GSLM, ez ja, egyébként Generative Spoken Language Model, ez a GSLM ennek a rövidítése. Ez igazából létrehoz először egy ilyen baseline nyelvi modellt, ez kb. Amikor nullákkal inicializálod a neurális hálót, ahhoz hasonlítanám, vagy mondjuk pont ahhoz nem, mert akkor semmilyen modell nincs, de mindegy, tehát egy pseudomodellt, ami nyilván van tök rossz, de hogy valamilyen, X, teljesen mindegy, hogy mi. És utána van egy ilyen diszkrét reszintézis nevű folyamat, ami annyit tesz, hogy a dekóder a kapott végeredményt visszaalakítja hangá, és ezt a hangot összevetik azzal a hanggal, amit az encoder még az egész folyamat elején lekódolt, és ezt a különbséget minimalizálják. Tehát a rendszer természetesen, mint a mai AI-ok egyikében sem, vagy mindegyikében is, nem tudom azt, hogy kell mondani, továbbra sem érti, hogy miről szól ez az egész, tehát magyarul fogalma nincs róla, hogy mit generált és miért, hanem ő azt a hangállományt veti össze, amit kapott, azzal, amit készített, és a kettő közti különbséget minimalizálja. Tehát ő megpróbálja eltalálni a következő hangokat. Ő nem tudja, hogy miért az a hang, természetesen, tehát itt nincsen tudatos továbbra sem semmilyen módon, de hogy el tudja találni, hogy mi az. 6000 órányi LibriLite és LibriSpeech anyagon trénelték egyébként meg, és hát ugye ez egy ilyen felügyelet nélküli, vagy önfelügyelő tanulás, ez ugye self-supervised learningre hívják, mert ugye supervised, tehát hogy ugye hozzáveti az előző, az eredeti mintához, tehát hogy felügyelt tanulás ilyen értelemben, de a modell önmagát felügyeli, tehát nem emberi felcímkézéssel, hanem önmagához próbál meg hű maradni. Ez egyébként egy nagyon jó ötlet, azt gondolom, mert pont az olyan helyeken próbálják bevetni, hát nyilván azért csinálta ezt a Facebook, nem csak így a semmiből jött neki az ötlet, ahol ilyen sokkal lazább, tehát ez a casual, ez a lezserebb kommunikáció zajlik, ugyanis a hosszú szövegeken trénelt modellek, mint például a GPT, azok jók a formális kommunikációban, ahol hát ahhoz hasonlóan kommunikálunk, ahogy írunk, viszont az ilyen rövid hang, tehát beszédszerű adat, az ugye sokkal spontánabb. Tehát ahogy beszélünk, ha a szó szerint leírjuk, még egy tök intelligens embernél is, hát az tele van hibával, befejezetlen mondatokkal, tehát egyáltalán nem olyan, mint a úgymond szépen írott szöveg. Ezzel nincs semmi gond, ez teljesen természetes dolog, és ennek okán ez a GSLM modell ez sokkal jobban teljesít ott, ami ugye a Facebooknál gyakrabban előfordul, ugye a Messenger, meg az Insta révén is ugye ez csak a csetek, amikre nagyon kell nekik figyelniük, meg a rövid megnyilvánulások, tehát ugye viszonylag ritka, amikor valaki hosszú értekezéseket rak be a Facebookba, vagy akár a Messengerbe, és hát ezeken a területeken úgy tűnik, hogy olyan, és olyan területeken, ahol nagyon kevés a vagy nehezen értelmezhető a fellébelezett adat, tehát például a kimondott, tehát a beszélt beszédek összefoglalása, tehát valaki tart egy beszédet, most ez nem kell, hogy egy nyilvános beszéd legyen effektíven, hogy bármilyen szóbeli megnyilvánulása van, és azt össze kell foglalni, azért, hogy fel tudjuk címkézni, meg tudjuk, hogy abban miről van szó, például, és ezt AI-ra szeretnénk bízni, mert olyan sok ilyen megnyilvánulásunk van, vagy olyan sok ilyen casual beszéd megnyilvánulásunk van, legyen ez hang, legyen ez text, akkor, már hogy szöveg, bocsánat, akkor jól jön egy ilyen nagyon robosztus, kimondottan az ilyen casual dolgokon megtrénelt modell. Azért akartam bemutatni nektek, egyébként előre trénelt modellek és a kód is elérhető, nyilvánvalóan PyTorch-ban, hiszen Facebookról beszélünk, és még a Scientific Paper is, tehát az összes link az itt van a show notes-ban, mint hogy egy linketek van ez a cikk, és akkor ott a cikk alján ott van ez minden, amitről most beszéltem, mint link természetesen, a GitHub kód is. Úgyhogy ez egy olyan NLP megoldás, ami egyrészt nem szövegalapú, hanem hangalapú, már eleve ez érdekes, másrészt, hogy belső nyelvtani modellt állít fel, ami hangalapú, jó, mondjuk ezzel majdnem ugyanazt mondtam, de nem pontosan ugyanaz a két dolog. Tehát ez egy dolog, hogy hangalapú, és nyelvtani modelles is, ami hangalapú. Ezt akartam kimakogni. Szóval ez mindenképp egy érdekes lépés, és az is nagyon érdekes szerintem, hogy a Facebook hogy száll bele ebbe a nagy NLP harcba, és milyen módot választ arra, hogy ne arról szóljon tényleg a harc, hogy ki tud még 68 ezer videókártyát venni, és akkor még beletolni én nem tudom mennyi számítási kört, hanem inkább valami finesszel ebbe a versenybe benn maradni. Szerintem ez nagyon érdekes és izgalmas, és én örülök személy szerint, mert számomra ez sokkal izgalmasabb, mint amikor azt hallom, hogy a Google idén nem 180 millió dollárt költött a BERT következő változatára, hanem 210-et, és akkor ez most jobb lett 6%-kal, és akkor erre az OpenAI beletol még 500 millió dollárt, és akkor a GPT-4 az még jobb lesz 300%. Szóval, hogy értitek, ez annyira nem izgalmas számomra. Viszont itt egy tök új modell, tök új matek, friss ötletek, ez szerintem ez nagyon érdekes, úgyhogy reméltem, hogy nektek is tetszeni fog, és ezért számoltam most be róla. Remélem tetszett nektek az adás, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!